Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzetközi rend a józanészen alapul, és az Egyesült Államok elnöke a józanész embere, amit az is bizonyít, ahogyan Donald Trump az Izrael és Irán közötti konfliktust is kezelte, jelentette ki Orbán Viktor Hágában a NATO csúcs találkozó második napja előtt. A miniszterelnök hangsúlyozta, az igazi fenyegetés Európára nézve nem a biztonság, hanem a versenyképesség elvesztése. A kormányfő arról is beszélt, hogy Oroszország nem jelent számottevő fenyegetést, a NATO sokkal erősebb, illetve hogyha az Európai Unió költségvetési szabályozását megváltoztatják, akkor el lehet érni, hogy a katonai szövetség tagállamai a GDP-jük 5%-át védelmi célokra fordítsák, ahogy abban megállapodtak. Azt is elmondta, hogy a NATO-nak semmi keresnivalója Ukrajnában, Ukrajna nem tagja a NATO-nak, ahogy Oroszország sem, az én dolgom, hogy ez úgy maradjon, ahogy van, fogalmazott. Donald Trump jelenléte mindent megváltoztatott az utóbbi évek NATO csúcs találkozóihoz képest, így Ukrajna támogatása helyett végre az Észak-Atlanti Szövetség védelmi képességeinek erősítése volt a fókuszban, közölte Szijjártó Péter Hágában. A külgazdasági és külügyminiszter kifejtette, az új amerikai elnök idei beiktatásával minden megváltozott, már nyugodtan mindenki használhat olyan szavakat, mint béke, tűzszünet, béketárgyalás, ezért a korábbiakkal ellentétben mostanra nem jár azonnali nyilvános megszégyenítés. Hozzátette, az elfogadott zárónyilatkozat mindössze 8 oldal, tehát szokatlanul rövid, de mégis többet mond, és mégis jobb, mint az előző. Véget ért a hágai NATO tagállamok vezetőinek gyűlése. A résztvevők megegyeztek arról, hogy a következő 10 évben, 2035-ig a GDP-jük 5%-át költik majd védelemre. Erről egy közösen kiadott nyilatkozatban is írtak, melyben arról szóltak, a megállapodás célja, hogy a NATO rendelkezzen az elrettentéshez és védekezéshez szükséges erőkkel, képességekkel, erőforrásokkal, infrastruktúrával, hadrafoghatósággal és ellenálló képességgel. Kapu Tibor magyar űrhajós reggel az Axiom 4 küldetés tagjaként elindult a nemzetközi űrállomása a NASA floridai Kennedy űrközpontjából. A küldetés 4 fős legénysége a SpaceX Crew Dragon nevű űrhajója fedélzetén emelkedett a magasba egy Falcon 9-es hordozórakéta segítségével. A küldetés parancsnoka az amerikai Peggy Whitson, a legénység tagja még egy indiai pilóta és egy lengyel küldetés specialista. A 4 űrhajós a tervek szerint 14 napot tölt a nemzetközi űrállomáson, ahol mintegy 60 tudományos kísérletet és kutatást végeznek el. Dokkolásuk majd délelőtt lesz várhatóan. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalos látogatást tett Pekingben, ahol 3 kiemelt gazdaságpolitikai egyeztetésre is sor került, a Kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, az Ipari és Információtechnológiai Minisztérium, valamint a Kínai Pénzügyminisztérium vezetőivel. A közlemény hangsúlyozza, Kína Magyarország legfontosabb Európán kívüli kereskedelmi partnere. Egyetértési megállapodás született a mesterséges intelligencia területén történő együttműködésről, és szándéknyilatkozatot írtak alá egy Kína-Magyarország autóipari együttműködési munkacsoport felállításáról. Határozott képtelenség miatt Karácsony Gergely főpolgármester elnapolta a fővárosi közgyűlés ülését. Karácsony Gergely, miután a Fidesz-KDNP, illetve a Tisza fővárosi frakció is sem jelentek meg az ülésen, megállapította, hogy nem határozat képes a közgyűlés, ugyanis a 33-ból 20 képviselő nem érkezett meg. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy július 1-től jövő 2-től a fővárosnak nincs költségvetése, és a testület a nyári szünet előtti utolsó tervezett rendes ülésén szavazott volna, és kellett volna, hogy döntéseket hozzon az ügyben. Karácsony Gergely hétfőn 18 órára rendkívüli ülést hívott össze. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a csütörtök esti órákban felhősödés kezdődik, és megnövekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, a szél napközben mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délutánra aztán 33-35 fok körül alakul. A harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbították, marad még az extrém meleg. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük a 2025. március 30-ai összeállításunkat, melyben Virág Nóra személyi edzővel hivatásáról, a női alakformálásról és az életmódváltásról beszélgetünk. Alakformálás, fitness, speciális kezelések, életmódváltás, ezekről is beszélgetünk mai vendégemmel, szeretettel köszöntelek rádiónkban.
Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
Úgy tudom, te korábban aerobik versenyző voltál. Hogyan jött az életedbe a sport, és mikor kezdtél el ezzel foglalkozni?
Hú, gyerekkorom óta mindig mozogtam, és mindet kipróbáltam. Aztán a végén az aerobiknál kötöttem ki, ahol valahogy így megtaláltam magam, zene, mozgás, és ez egy szerelem lett. Közben elvégeztem a testnevelési egyetemnek az aerobik fitness edzői szakát is, és akkor mentek közben a versenyzések, hát ezt így nagyon élveztem. Úgyhogy így indult ez a szerelem, és aztán így maradt is.
A család mennyire támogatott abban, hogy ezt az utat, ezt a hivatást választ?
A férjem is így mögöttem állt ebben, úgyhogy mikor a legkisebb lányunk 2 éves lett, akkor nyitottuk meg a stúdiót, és hát azóta működünk.
Ha visszatérünk még itt a beszélgetés elejére, aerobik versenyzés, akkor ez hogy nézett ki a te életedben? Tehát hogy kell elképzelni a te életedet versenyzőként? Mit jelentett a mindennapokban a felkészülés?
De mi nem voltunk olyan szerencsés helyzetben, mint aki a válogatottban volt, tehát nekem dolgozni kellett mellette, tehát dolgoztunk, és akkor minden nap volt egy 2 órás edzés körülbelül, hát majdnem minden nap, és így készültünk föl, mi csapatban versenyeztünk, 3-an voltunk, és akkor volt olyan, hogy egy benzinkútnak a tetején, a betonon hidegbe, nagy kabátba, mindenbe raktuk össze a gyakorlatot, elég ilyen nomád körülmények között, de hát ennek ez volt a szépsége, szerintem, és így készítünk fel a versenyre, a versenyeinkre, és aztán úgy jöttek is a sikerek, ahhoz képest, hogy Eger kisváros, mégsem Budapest, mégsem tornászedzővel, ahhoz képest azért ott voltunk a csapat kategóriában, így az első 3-4-ben, abban az időben.
Amikor a testnevelés egyetemre jártál, akkor rögtön megfogalmazódott benned, hogy egy saját vállalkozást szeretnél majd a későbbiekben, hogy ezt az irányt választod, vagy még akkor nem tudtad igazán?
Még akkor nem. Gondolkodtam rajta, edző szerettem volna lenni, gyerekekkel foglalkozni, versenyzőkkel, versenyzéssel, csak aztán születtek a gyermekeim, és annyira megváltozott az egész verseny, sport, az aerobiknak a szabályai, minden, hogy utána már így valahogy így nem tudtam lépést tartani ezzel. Úgyhogy én ezt a részét így nem mondom, hogy feladtam, de így azt mondtam, hogy nem, és elkezdtem a hölgyeknek edzéseket tartani, csoportos edzéseket, Egerben is, Mezőkövesden is.
Úgy gondolom, hogy a legtöbben szeretnénk nagyon hamar eredményeket elérni. Te hogyan látod ezt a nőknél, azoknál, akik hozzád fordulnak?
Az az igazság, hogy vannak korosztályok, akik azért járnak edzésre, mert fittek, csinosak, szeretnének lenni, illetve a nők azok örök elégedetlenek, én azt látom. Tehát amikor valaki tökéletes, akkor sem tökéletes. Nem látja magát annak, nem tudja elfogadni a saját maga testét. Én is mindig tökéletlennek láttam magam, hol itt volt egy picit több, hol ott volt egy picit kevesebb, nyilván az étkezéssel vannak problémák, és látom is, hogy a fiataloknál ez már nagyon nehéz, mert nem tudnak tiszta tápanyagot bevinni a szervezetbe, és ezért a cellulit, a zsírszövet teljesen más a mai fiataloknak a felépítése és a testfelépítése. És arra visszatérve, hogy azért jönnek, hogy ők csinosak legyenek. És mindig meg szoktam fordítani, hogy mi lenne, ha azért járnál, hogy egészséges legyél. Az egészség az sokkal fontosabb, én úgy gondolom. Mindig kergetünk szerintem egy olyan képet, egy olyan álmot, amit lehet, hogy a mi testünkből nem lehet kihozni. Az eredményekben azért ez is nagyon számít, hogy mennyire tud következetes lenni a táplálkozásba, az alvásba, az életmódjába, hogy hogyan tudja ezeket beépíteni a mindennapokba.
Életmódváltás, akkor kanyarodjunk erre. Amikor elmennek hozzád segítségkérés gyanánt az emberek, akkor méréseket végzel esetleg, vagy mivel kezdődik az életmódváltó program?
Nálunk külön van az edzés, és külön van egy életmódváltó program. Nyilván ezt össze lehet kötni, és össze is kötjük, hogyha nálunk szeretne edzeni a vendég. Mérésekkel kezdünk, testsúly, BMI, ez a Body Mass Index, zsírszázalékot nézünk, izomtömeget nézünk, és összeállítok egy étrendet. Ez egy beszélgetés alapján. Lejegyzetelem, hogy ő hogyan étkezik. Kérek egy étkezési naplót, ami 3 nap hétköznap és a 2 hétvégi nap. Írjon mindent, amit elfogyasztott, amit ivott, mennyiségre, időben, és akkor ezekből én ránézésben megmondom, hogy hol van a hiba, és összeállítunk egy olyan étrendet, ami az ő személyiségére, az ő étrendjére, amiket szeret, azokra fog így korlátozódni, és azokat fogja enni, amiket szeret, illetve kiváltjuk azokat az élelmiszereket, amik nem megfelelőek, kicseréljük hasonlóra, ami egészséges. Illetve én még azt szoktam kérni, hogy amikor az étrendjét eszi, akkor fotózza le nekem a tányérját, és küldje el.
Erre a programra való átállás, vagy ráállás, ez mennyi időt vesz igénybe jellemzően, hogy beálljon az a változás, ami majd az eredményt hozza életmódjukban?
2-3 hétig én így szoktam ezt kérni, hogy küldjék a fotókat. Ha már látom, hogy el lehet engedni a kezüket, akkor már nem. Egy hónap minimum kell. De én azt látom, hogy amikor már így elindul a súly lefelé, na ott van az, amikor nemet kell mondani, mert visszacsúsznak az emberek. Szerintem ezek hónapok kérdése egyébként, illetve szerintem egy fejben egy mentális átállás, ami kell ehhez. Hogy megértsék az emberek, hogy azt miért nem esszük, ezt miért esszük, miért kell a szervezetnek, mire van szüksége egyáltalán az emberi testnek, és hogy tényleg lehet finomakat enni úgy, hogy közben egészségesek maradunk.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Virág Nóra személyi edzővel hivatásáról, a női alakformálásról és az életmódváltásról beszélgetünk.
Speciális gépekkel és speciális eljárásokkal is dolgoztok. Hogyan kell ezt elképzelni, és mik ezek, amikkel ti alakot formáltok?
Az egyik gép az a Power Plate gép, ami hát elég messzire vezethető vissza. Egy orosz balettáncos tréningezte ilyen géppel a balettáncosait, és utána az orosz űrhajózás átvette ezt a gépet, illetve gondolom egy kicsit felturbózták, és arra használták, ez a 60-as évek, arra használták ezt a gépet, hogy amikor az űrhajósok a súlytalanságból ugye visszajönnek a földre, olyan szintű az izomsorvadás, illetve a csontsűrűség vesztés, hogy nem tudnak lábra állni sem, és ezért, hogy minél gyorsabban tudják őket regenerálni, ezért ezt a gépet használták, tehát ez úgy is működik, hogyha odatolták tolókocsival, és rárakták a lábát, és akkor szépen ezek a finom rezgések, ezek stimulálják az izomműködést. Ide vezethető vissza, nagyon sokan használják versenysportba, majdnem minden foci csapat, nagy foci csapat ezt használja, ott vannak a gépek a pályaszélén, azon melegítenek be, azon nyújtanak. Van a Power Plate gép, aminek van egy nagy platója, ami rezeg. Három irányban rezeg, előre, hátra, jobbra, balra és fölfelé, lefelé, és ezek a pici vibrációk, ezek izom összehúzódást okoznak a testben. Tehát egy reflexszerű izom összehúzódás, ugyanúgy, mint a patella reflexnél. És mivel ezen a gépen állunk, vagy tenyerelünk, vagy fekvőtámaszt nyomunk, azokat az izmokat dolgoztatja, amelyik kapja a rezgést, és így nagyon-nagyon gyors lesz maga az izommunka, és nagyon gyorsan el lehet végezni az edzést, ezért csak fél óra az edzés, mert lefordítom a számokat, körülbelül 35 Hz az, amilyen rezgéssel edzünk. Tehát van kardioedzés, van súlyzós edzés, van pilateshez hasonló edzés, tabata edzés, nyújtó edzés, és 35 Hz-en dolgozunk általában, ami azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 35 rezgést ad át a gép a szervezetnek, és 35 izom összehúzódással válaszol a szervezet. Tehát mondjuk egy guggolásnál, azért több izom bekapcsolódik, de olyan, mintha egy másodperc alatt 35-ször guggolnál le meg föl, ami így lehetetlennek tűnik, de ilyen pici izommunkák sorozata igazából az edzés. Használunk súlyzókat, különböző ellenállásokat, gumikötelet, lábsúlyt, zenére dolgozunk. A regenerálásban is tudjuk használni.
Sportolóknál, vagy egy izomsérülésre is hatékony lehet a gép?
Sportolóknál is. Volt olyan kézilabdásom is, atléta is, akivel dolgoztunk együtt, birkózó is volt, kettő is, akivel dolgoztunk együtt rehabilitálásba. Szépen visszaerősítettük azokat az izmokat, ahol sérülés volt. Illetve kismamákkal is foglalkozunk, az ő rehabilitálásuk is ugye nagyon fontos. Ez a postnatal tréning, és így nagyon gyorsan lehet regenerálni a kismamákat úgy, hogy közben szépen visszanyerik az alakjukat is, mert szépen becsempészük a regeneráló gyakorlatokat a fél órás edzésbe, és akkor így két legyet üzünk egy csapásra.
Kimondottan csak ezzel a géppel dolgoztok, vagy van mellé téve még olyan edzésforma, amit a kismamáknak vagy a már szült nőknek javasoltok, és azzal együtt kombináljátok az edzéseket?
Amikor várandós egy anyuka, akkor a gépet nem használjuk. Nincsenek rá sztadik, mert nyilván nem kockáztatott senki, hogy ilyen vizsgálatokat végezzenek. Ezért, hogyha kismamával dolgozunk, akkor nem kapcsoljuk be a gépet. És amikor már megszült, akkor pedig igen, akkor pedig nagyon jó hatással van. Volt olyan kismamánk, aki mindig hozta a piciét, és nem is tudom, több mint fél évig föl volt kötve rá egy ilyen kenguruba, és szépen ők ketten edzettek. És aztán oda szokott a kisfiú is, és utána ott álmolyolgatott, amikor már jött-ment, és nagyon sokáig jártak, így megjárnak. Úgyhogy minden megoldható, és egy fél óra, úgyhogy nem kell sokáig távol lennie az anyukának. De azt szoktuk javasolni egyébként, hogyha tehetik, akkor egyedül jöjjenek, mert kell az az én idő, amikor csak magával foglalkozik, amikor ki tud kapcsolni, amikor felnőttek közt van.
Szülés után mennyi idővel érdemes elkezdeni, vagy mennyi idővel utána lehet egyáltalán elkezdeni egy ilyen edzést?
Ahogy a nagykönyv írja, egy 6-7, a 6-7-es kontroll után már lehet jönni, normál szülésnél, és ha nem volt komplikáció. Egyébként a császármetszésnél meg az orvos fogja javasolni úgyis, hogy melyik az az időpont, amikor elkezdheti. Itt ugye nagyon kell figyelni.
Ha jól tudom, akkor gyógytornásztal is dolgoztok együtt. Hogyan néz ki a közös munka?
Folyamatosan ott van. Úgy lehet vele edzeni, hogy ő is belecsempészi a rehabilitáló gyógytornász gyakorlatokat, tehát hogyha valakinek fáj a válla, akkor olyan gyakorlatokat rak bele az edzésébe, hogy mindig maradjon idő arra, hogy például a vállat is regenerálják, vagy a csípőt, vagy a hasizmot.
Milyen más gépekkel vagy géppel dolgoztok még?
Van egy alakformáló gépünk, ez az LPG gép, ami nagyon-nagyon szépen tudja formálni az alakot, ott nem kell mozogni, ott feküdni kell, és ez egy francia technológia, egy francia gép, arra találták ki, hogy a kötőszövetet edzi végül is, a zsírszövetet, illetve a cellulitot tünteti el, a zsírszövetet szépen kidolgozza a sejtekből, a zsírt, és a nyirokrendszeren keresztül pedig kimosódik, nagyon sokat kell inni. Egyébként is nagyon sokat kell inni, de a kezeléseknél még inkább. A végén mindig van egy feszesítő program, ami visszafeszesíti a bőrt. Nyárra akar mindenki szép lenni, és én akkor szoktam feltenni a kérdést, és kinek akarunk mi tetszeni? Azt szokták mondani, hogy magamnak, mindenki másnak szeretnénk tetszeni, és mindenki másnak szeretnénk megfelelni. Szerintem ezért van ez a nyárra, nehogy azért így szégyenbe maradjunk, hogy egy kis narancsbőr van a lábunkon, de hát így vagyunk összerakva. Vannak, akik egész évben járnak, és egész évben foglalkoznak a testükkel, az alakjukkal.
Te is azt ajánlod, hogy rendszeresítsük a testmozgást.
Ezt mindenképpen. A kezeléseknél pedig, hát ez most valaki csak nyáron fog jönni. Valaki folyamatosan jár, de hát hogy erre nincsen recept. Az edzés az az egészség miatt is, illetve hogy megtartsuk azt, amit felépítettünk, és azért lenne az LPG-nél is érdekes az, hogyha fenntartó kezelések akár egy hónapban csak egyszer vagy kétszer eljönnének, és akkor szépen szinten tudnák tartani azt az alakot, amit elértünk. Az LPG-nek van arckezelése, amit nagyon szoktak szeretni.
Öregedés elleni, vagy ráncok elleni esetleg arckezelésekről van szó?
Minden korosztálynak, illetve bőrtípushoz működik. Úgy kell elképzelni, hogy van egy kezelőfej, ami vákummal dolgozik, szakaszos vákummal, de hogy ilyen nagyon picit megemeli a kötőszövetet ez a vákum, és van két ilyen kis lapocska, ami így csipkedi az arcot, és ez a kötőszövetet edzi, illetve a bőrben a kollagén termelést, és akkor lemegy a kezelés, és utána van egy kis ilyen kis kényeztető, lazító masszázs, arcmasszázs.
A gyerekeidről meséltél egy picit a beszélgetés elején. Irányítod őket azért a sportra, vagy nem nagyon kell irányítani, hanem ők maguktól is mozgékony életet élnek?
Ez benne volt a levegőben. Szerintem. Pici koruktól látták, hogy én futok, edzek, mindig figyeltem ezekre, és ők is sportoltak. A nagy lányom, ő 23 éves lesz most már, és ő atlétikázott. Színésznek szeretne állni, és egy színjátszóba elkezdett játszani, meg Pestre került, és akkor ez így abba maradt. Illetve a pszichológia vonalán indult el. A középső lányom, ő meg a tánc. Ő hip-hopozik, és most már ő is edzősködik. meg felkerült ő is Budapestre, úgyhogy az ő életét az igazából ez tölti ki. És a Nadine, ő még 11 éves, és ő is táncol.
Kívánok sok sikert a jövőben is neked. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Virág Nóra személyi edzővel beszélgettünk a női alakformálásról és arról, hogyan érdemes elkezdenünk az életmódváltást.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, Takács Alajos címzetes kanonok, érseki tanácsos, Sajó szentpéteri plébános életének 73. áldozó papságának 48. évében, június 17-én a Miskolci Kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Műsorunkban ráemlékezünk egy vele készült korábbi riportunkkal, a riporter Pap Ildikó.
Nem volt nehéz kötődni a templomhoz, mert szinte az udvarunkon volt a templom. De Istennek legyen hála, a család vallásos volt. természetes, hogy hát a vasárnap az vasárnap volt, az Úr napja. Tehát akkor nem dolgoztunk, délelőtt szentmise, délután litánia, de az októberi rózsafűzéreken, májusi litániákon, vagy ugyan nem a templomhoz kötődik, de karácsony előtt szállást keres a Szent Család imádságokra. Ezen nem csak édesanyámmal vagy testvéreimmel vettünk részt, hanem nagyon gyakran édesapám is. Hát a szentmisén pedig természetes, és mind fiú gyermekek, mi nekünk ott kellett mellette ülni, mert akkor még abban a kis templomban jobb oldalt ültek a férfiak.
Meg volt mindenkinek a helye, utána a kórusra szorultak föl a férfiak, a
nőnek. Én oda nem szorultam fel soha, és édesanyám meg a nők a másik oldalon ültek.
Sokakkal beszélgetve néha belebotlok abban, hogy főleg ahol nagy család van, ahol több gyermek van, ott szülők, nagyszülők fontosnak tartották, hogy legalább az egyik gyermek valamilyen egyházi pályát válasszon. Ilyesmi játszott közre a Lojzi atya családjában, hogy szerették volna azt, hogyha valaki a gyermekek közül papi hivatást választja?
Hát van kor különbség. A nővérem 42-ben bátyám, 43-ban született, másik bátyám 50-ben, én pedig 52-ben. Tehát három fiú gyermek, és édesanyám szorgalmazta, hogy legalább a fiatalok tovább tanuljanak. És azt sem rejtette véka alá, hogy szeretne, ha a három fiából az egyik pap lenne. De ez a szó szintjén maradt meg, hogy ő mennyit imádkozott, azt úgy nem tudom, de az előbb már említettem, hogy nagymamám, úgy érzem, nagymamám imádkozta ki, hogy pap legyek.
De akkor nem érte nagyon nagy meglepetésként, amikor a középiskola után az egri érseki papnevelő intézetben felvételizett?
Hát valójában már korábban elkezdődött, mert a plébános segítségével kerülhettem én Esztergomba. Ugyanis az odahazai iskolázás az nagyon alacsony szintű volt. És ez a plébános, akitől szerintem a keresztnevemet is kaptam, mert harmadik fiúgyermekként születve még senki nem kapta az édesapám nevét, és ott mondogatták, hogy Lajos, de édesanyám nem akarta, hogy legyen Nagy Lajos, meg Kis Lajos. És szerintem a plébános mondta, hogy hát akkor legyen Alajos. És így Alajos lettem. Na ez a plébános nagyon jó kapcsolatban volt az Esztergomi Ferences gimnáziummal, és az ő segítségével jutottam oda, és akkoriban volt olyan, hát elég sokan voltunk, és szerintem az egyharmada maradt meg abból az ország különböző területéről, akik egyházmegyei támogatást is kaptak. Tehát például Esztergomba a felvételi az az egri szemináriumban volt, és utána valamilyen kis segít az egyházmegyétől is kaptam, hogy a kollégiumi ellátás rendben legyen. Tehát szinte természetes volt, hogy negyedik, második fél évében a hittudományi főiskolára fogok jelentkezni.
Milyen volt akkoriban a szemináriumban az élet?
Jónak mondhatom, érdekes volt az oda kerülésem, mert aztán bevittek katonának, ahogy jelentkeztünk rögtön. 18. életévemet már a katonaságnál töltöttem, és bevonultattak velünk egy rabbi növendéket is. És ő hitben bizonytalanná tett, hogy Jézus Krisztus nem a messiás, mert a bárány és az oroszlán még nem legerészik együtt. És először egy Kecskeméten végzett gimnazistát bizonytalanított el, aki a barátom lett, és én is úgy döntöttem, hogy akkor ennek utána kell majd jól nézni, és akkor jelentkezek a teológiára, tehát akkor visszaléptem. Aztán majd elkezdtem szállító munkásként dolgozni Budapesten, és másfél-két hónap után jött egy olyan belső nagy nyugtalanság, de az nagyon nehéz volt, egy két hét, hogy nem itt van a helyem, nem ez az én feladatom, nem ezt kell csinálnom. Bár elfogadtak, meg szerettek, meg lett volna tovább lépési lehetőségem, de Egerből attól akkor kispap volt, később eltávolították a szemináriumból, akivel együtt mentünk felvételizni. A hátam mögött ült a gimnáziumba, és katonák is együtt voltunk. Jött egy levél, hogy nekem ott van a helyem, az EKRI szemináriumba. Gondolkoztam, és írtam levelet, és a Váradi József atya prefektus behívott egy beszélgetésre, ami azzal zárult, hogy megbeszéli az érsek úrral, és majd kaptam is egy levelet, hogy felvettek, és most elkezdhetem a tanévet. Ez azért már október második felében lehetett, és amikor én bementem a szemináriumba, 24. elsős kispapként, erőadások, azok úgy tetszettek, hogy nem kell minden órára készülni, feleléstől félni, de a tanárok a szünetekben a kispapokkal együtt röplabdáztak. De valahogy a tanárok unszimpatikusak voltak nekem. Aztán magam is csodálkoztam, mert észleltem, hogy évvégére pedig szimpatikusak lettek. És valójában jó társaság alakult ki. Akkoriban a különösen a Gondaimre atya prefektus vezetésével a szeminárium udvarán egy 4 méter magas drótkerítésből épült egy kis futballpálya. Mi dühöngőnek hívtuk. Hát eshetett az eső, égethetett a nap, nagy hóesés volt, letapostuk, fociztunk, szóval igazából nem állt másból az életünk, mint délelőtt az előadásokat meghallgatni, ebéd után egy kicsit kiugrálni magunkat, és a délutáni stúdiumokba tanulni. Tehát jó társaság volt, jó barátok voltunk, és úgy mentem a szemináriumba, ha egyszer is előjön, hogy nem itt van a helyem, azonnal ott hagyom. De nem jött elő. Aztán haladtunk a diákonus szentelés felé, meg majd a pap szentelés felé, és hát persze, hogy foglalkozni kell azzal a kérdéssel is, hogy és a nősülés.
Akkor csak előjött ez a kérdés,
hát hogy... természetesen, hát persze. És gyerekkorom képe jött elő, amikor a bátyámtól, ő a gépáramáson dolgozott az idősebbik bátyám, és bizonyára összetört csapágyból ilyen fényes golyókat hozott nekünk haza. És én azt betettem a zsebbe, elmentünk játszani, hát persze dicsekedtem vele, aztán pedig hogy nem, kis bódva fölött egy fagajon kapaszkodva mentünk át a túlsó partra, és ezek a golyók a zsebemből kihullottak. De ott nem homokos, vagy nem, lehet, hogy akkor se találtuk volna meg, hanem iszapos volt a folyó, és persze, hogy nem találtunk egyet sem meg a fényes golyókból, és akkor én azt kértem a jó Istentől, hogy hát hagyd dobjam akkor ezt a kulcsot a tengerbe, mármint a nősülésnek a kulcsát. És hát elfogadta a jó Isten, úgy tűnik.
Azóta sem bánta meg ezt a döntést?
Nem. Ahogyan nem jött erő egyszer sem, hogy nem ez a helyem, ugyanúgy ezt a döntést sem bántam meg egyszer sem.
1977-ben szentelték pappá, minden kis papnak, papnövendéknek választani kell egy szentelési jelmondatot. Lojzi atya milyen jelmondatot választott?
A Korintusi levél elejéről hűséges az Isten, ő hívott meg fiának, Jézus Krisztusnak a közösségébe. És ez számomra továbbra is például, hogy mi csak esetleg próbálgatunk hűségesnek lenni, de az Isten az, aki örökké hűséges. Aztán pedig, hogy közösségbe hívott meg. Tehát nem egyedüliként élem a világot, vagy nem tudom én. És már gimnáziumban is a mi osztályunknak volt zenekara, ugyan nem voltam zenekari tag, vagy énekelni se tudok, de mindig volt közösség körülöttem, és igazából akkor éreztem jól magam, amikor közösség van.
Erre nagyon nagy hangsúlyt fektetett kápláni évei, meg plébánosi évei alatt is a közösség építésre. Papi hivatása, a lelki pásztori szolgálata kurzió kapcsán változott?
Mindig azt szerettem volna, hogy ami a papi hivatásomhoz tartozik, vagy éppen a plébánosi feladatokhoz, vagy bármilyen az érsek úr által kijelölt területhez, az az elsődleges, azt teljesítsem. Viszont úgy fogalmaztam, hogy a kurzió a szívem csücske. Tehát az egyházmegye papja szerettem volna mindig maradni, vagy tehát azt a szolgálatot ellátni. az az elsődleges küldetésem, de hál' Istennek mellette sikerült a Korzióban is.
Nagyon-nagyon aktívan, hosszú éveken keresztül lelki vezetője volt a Korzió mozgalomnak.
Hát igen, gyakorlatilag 20 éven keresztül. 1994-ben választottak meg a Korzió lelki vezetőjévé. Mindig voltak nehéz feladatok. 95-ben szerveztük az első Korziót. Úgy terveztem, hogy tavasszal kettőt, ősszel kettőt, két férfi, két női, aztán majd bejött a nyárra a miskolci Korzió, mert pedagógusok nem tudtak eljönni tavasszal és ősszel, tehát már 95-ben is tavasszal, illetve hát talán februárban férfi Korzió, és utána egy-két hétre a női Korzió, aztán március vagy áprilisban a következő férfi Korzió és női Korzió. Ennek az a jelentősége, hát egyrészt hét múlva lesz a Korzió is, még vagy ott jelentkezőben csak. De volt Egerben is már a Fájdalmas Anya Prébán ilyen egy férfi közösség, akikkel találkoztunk időnként, hét hetente talán. Ott pedig nagyon jó ifjúsági csoport volt a Fájdalmas Anya Prébánián. És ebben a férfi közösségben elmondtam a fájdalmamat, hogy a jövő héten indulna a Korzió, és nincs jelentkezés. És megtört a jég, és 21-en vettek részt az első férfi Korzión. Hát aztán ők meg már küldték a feleségeiket, és női Korzión részt vettek, aztán majd küldték a férfiakat is. Még megjegyzem, hogy majd Ágfalvi Antal atya is részt vett a Korzión, és talán érsek úr biztatására ő tartott már Egerbe Korziót. Ezért mi általunk tartott első férfi Korziót, harmadik Korziónak neveztük el, mert sorba megy mindegyiknek van száma, és onnantól kezdve harmadik férfi, harmadik női, negyedik férfi, negyedik női, stb. De ennek a lényege, érsek úr azt kérte, hogy mielőbb leszakadni a budapestiekről. Tehát a vidékiek nehezen fogadják el a budapestieket, vagy a távolról jövőket, mondhatnak akármit, vagy nem tudom én. A két férfi, két női Korzió után megtartottuk a úgynevezett grémiumi gyűlést, és választottunk embereket. Az nagyon intenzív időszak volt az ő részükről is, meg az én részemről is, mert aztán meg kellett hívni őket munkatársképzőbe. És személyesen elmentem hozzájuk. Például Kazincbarcikára is eljöttem. Hát ezeket megdöbbentette, hogy egy pap eljön ide, hogy megkérje minket, meg nem tudom. Szóval az akkor egy fénykora indult a Korziónak. Ez a 90-es évek, tehát második fele. Utána mindig volt azért küzdelem a résztvevők meghívásával, de szóval ment azért, és 2001-ben érsek úr helyezett a Fráter György gimnázium lelkivezetőjének. Az egy elég nehéz időszak volt katona a frontvonalban, és úgy éreztem, hogy ez 2004-ben mindent a gimnáziumért. Tehát azzal bízott meg az érsek úr, itt semmi leágazás nem lehet, és ekkor mondtam le a Korzió vezetéséről. Tehát amit korábban is említettem, hogy elsőbb az egyházmegyei feladat, és ha még szívem csücske is, a Korzió, az szenvedhet hátrányt.
Az elmúlt 20 évet 2006 óta Sajó Szentpéteri plébánosként tölti és éli. Itt hogyan sikerült közösségeket alakítani, szervezni?
Itt azért rögtön megtapasztaltam, hogy a hívek nem csak elszaladnak, hanem lehet velük kapcsolatot teremteni. Tehát van egy hűséges csoport, akik rendszeresen járnak a Szentmisére, akikkel azt mondhatnám, hogy együtt vagyunk. Voltak nagyon jó vérmálkozási csoportok, kirándulások.
Fontos, hogy legyenek az ember mellett közösségek. Úgy gondolom, hogy nehéz vizekre elvezek egy picit, de már többször megemlítette Lojzi atya. Mindannyian egy könnyed, felhőtlen életre vágyunk, amiben tényleg a jó Istennek csak az ajándékait, meg a kegyelmét tapasztaljuk meg, aztán hát nagyon sokunk életében ez nem ennyire felhőtlen, és nem így alakul. Nem kímélte meg a jó Isten a betegségektől. Hogyan lehet egy ekkora keresztet. Azzal a nem is öröm, de az a derű, ami így Lojzi atya szeméből sugárzik a beszélgetésünk alatt is. Hogy ez van, és a Jóistennel együtt ezt is viszem.
Ez szerintem nagy jel. Ez az én értelmezésem. Aki akarja, elfogadja, aki akarja, nem. 2014-ben, ahol most templom épül, ott volt egy kápolna, amit szerettünk volna átalakítani. Beszéltem is egy tervezővel, az a tervező még makettet is készített, és bementünk az érsekségre, és a kurnak megmutattuk, és makettnek azért örülök, mert a papírokat le lehet így egymásra tenni. De a makettre nem lehet papírt tenni. De azért lesöpörték az asztalról. Nem jött létre semmi. De mindig volt valami, ami tovább dökte a dolgot. Aztán jött egy pályázat, amikor már a tervezők is szóba álltak velünk, és akkor hozzájárult, elkezdték tervezni a templomot. Eljött annak az ideje, hogy hát akkor építkezés lesz, illetve bontás, és át kell adni a területet. És ott egy jó kis közösség volt, és én féltem, hogyha ott másfél-két évig nem lesz szentmise, az a közösség felbomlik. És ott a környéken szerettem volna valami olyan helyet megvásárolni, ami alkalmas arra, hogy ott misézzünk. Meghalt egy néni, aki szemben lakott ezzel a kápolnával. Megnéztem azt a területet, szóval nem volt alkalmas. Megnéztem egy másikat is, az sem volt alkalmas. Egy harmadik önkormányzati terület. Most ez hozzátartozik, hogy mikor Miskolcon voltam, akkor hát részben édesanyámmal, de vettünk egy lakást. És tavaly októbertől az nekem olyan teherré vált. És szerettem volna megszabadulni tőle. Volt benne albérlő, annak fel is ajánlottam még kedvezményt is. Hát aztán ő bement egy üzletbe dohozokat kérni, valami kis üzlet van ott a közelben, hogy költözni fognak, és utána megy egy másik fiatalember, hogy nem tudnak-e itt a környéken egy eladó lakást. Ez talán pénteken történt, vagy szombaton, nem tudom, de egész délután hívogatott az az ember engem, hogy ő megvenne azt a lakást. Szóval meg is tudtunk egyezni, eladtam neki a lakást, és ez az önkormányzati épület pályázatra volt kiírva, és kicsit kiegészítve meg tudtam vásárolni. Nekem 2018-tól jelentkezett Rózsafűzér Társulatot hívta akkor érsek úr reggelbe, és szombaton, azon a szombaton reggel jelentkezett az első ilyen húgyhőjeg prostata probléma. Majd Miskolci kórházban, hogy úgy mondjam, szépen elküldtek. És egy sajószentpéteri fiatal srác, Semmelweis Egyetemen urológus, és mindig ajánlgatta, hogyha bármi problémám van, szóljak neki, vagy forduljak hozzá. Pont február elején megműtött, és bizonyabban, hát épp akkor a már átköltöztetett kápolnába, amire az árverésre a bátyám ment el, és sikerült megszerezni azt az épületet, ami alkalmas, olyan gyönyörűen berendezték, egy héttel korábban, mint ahogy át kellett adni a területet. Szóval, hogy valami ilyen flottul menjen, ez vagy véletlen, ami szintén Isten, vagy pedig az Isten keze. Na most, hát én szerintem erre a sátánnak is van válasza. Március 1-én pont ott voltam a kápolnában, amikor telefonált ez az orvos, hogy sajnos egy lejomió, nagyon rossz indulatú daganat van a prostatán, és nem csak a prostatát, hanem a hólyagot is ki kell venni, műteni kell. Felhívott Budapestre, hogy beszéljek az orvossal, aki műtene, és kiderül, hogy valaki hazament, és azt hiszem én szerdán voltam, és pénteken be is fekhetnék, és hétfőn megműtenek. Ez nagy hétfő volt, amikor megműtöttek. 6 órás műtét volt, és hát azt gondoltam, mert 3 zarándokutunk volt megszervezve a pápa látogatásra, Sárospatakra, egyházmegyei találkozó, meg Zalaegerszegre, a Mindszentinumba. Azt gondoltam, hogy a pápa látogatása is el tudok majd menni. Azt gondoltam, hogy legalább akkor majd Sárospatakra, de ha nem, akkor Zalaegerszegre. De ez 3 hónapig úgy tacsra tett, hogy június 21-én volt itt bérmálás, arra már el tudtam azért jönni, és mondtam a érsek úrnak, hogy akkor a jövő héten már jövök a plébániára, és próbálom ellátni a feladatot, de ő mondta, hogy már egyes csak még 2 hétig a bátyámnál, de valóban az jobb is lett. Novemberben egy emeri megint kimutatott, hogy maradt még ott valami. Mintát kellett volna venni, nem tudtak mintát venni, aztán kiderült, hogy áttétek vannak a kismedencébe a tüdőre, meg nem tudom én, és szintén sikerült az Országos Onkológiai Intézetnél egy kapcsolat, elkezdték ezt a kemoterápiás kezelést. Hát ez nagyon-nagyon legyengít.
Mi ad erőt?
Hát aki eddig is erőt adott, a Jóisten. Ki adna mást?
Ma így a mindennapi imában, ha szolgálatára, az életére gondol, mi az, amiért hálát tud adni a Jóistennek?
Hát nyilván legelőször, hogy olyan családba nőhettem fel, amit említettem is. Itt gondolok a testvérekre is, jelenleg is, vagy szóval mostani időben is, minden vasárnap a nővéreméknél ebédelek, és a Jóecsegen laknak 5 kilométerre. Ez látogatás is, én azt mondom, hogy látogatás. Ők pedig szívesen hívnak mindig vasárnapi ebédre, tehát a családért. Hát különösen biztos ezt kellett volna első helyen említeni is, de hát ez a család is hozzájárult. Szóval, hogy meghívott az Isten. Nem tudom, mennyiben említettem, hogy első évben Esztergomban csak kapkodtam a fejemet. Nem tudtam elképzelni, hogy miért jön minden órára más tanár be. Ők nem bírják, nekem megbírni kell. De másodikban szerintem, szóval akkor tanultam a legtöbbet, és akkor töltöttem, meg azt követően is. Ott volt egy pici kápolna, alig fértünk be az osztály. Ott egy nagyon mély barátság alakult ki Jézus Krisztus és közöttem. Tehát nyilván Esztergomnak is köszönöm, hogy a Isten akkor megérintett engemet, meghívott. Szóval azt is érzékeltem is, mondták is, itt az egyházközségben is nagyon sokan imádkoznak a gyógyulásomért. Ők azt gondolják, hogy a gyógyulásomért kell imádkozni, de Isten én szerintem arra fordítja, hogy úgy tudjam ezt a betegséget hordozni, ahogy hordozom. Tehát, hogy ne keseredjek el. Szóval a mérlegnek, ahogy említettem, a templomépítést is nem csak egy serpenyője van. A másikba is kell valamit tenni, és hogy ehhez hozzá segít engem, hogy tudjam beletenni.
Kedves hallgatóink, Takács Alajos sajószentpéteri plébánosra emlékeztünk ezzel a vele készült korábbi riportunkkal. A szerkesztő Papildikó nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a bemondók Lész Beáta. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván!